Folytatódik a Bormárka. Iránytű borkalauz a mindennapokra.
Már is itt vagyunk a hírek és a szünetet követően, folytatódik a Bormárka iránytű borkalóza mindennapokra. Továbbra is itt van velünk a stúdióban Csizmadia Kristóf, a Villányi Borvidékről a Gere Attila pincészet egyik vezetője, és természetesen közelít a nem mindennapi mindennapi, de előtte azért a szokásos műsorelemet nem kerülhetjük meg. Ilyenkor kicsit ez az akasztják a hóhért, nem fogjuk így elnevezni, ígérem, de a célja ennek a résznek az, hogy még jobban fölvegyük a ritmust meg a lendületet, de most már fókuszban a borok, és ilyenkor meg szoktuk kérni a vendégeinket arra, ezért az akasztják a hóhért, hogy kifejtsem a gondolatsort, hogy válasszon ki egy olyan tételt a kínálatból, és innentől kezdve tudjuk, hogy ez nem egy egyszerű és könnyű döntés, mert hát akkor, ha ezt választom, akkor mi van a többivel, az azt jelenti, hogy egyeseknek azt az üzenetet is küldheti, hogy az nem annyira fontos, de mindezeket levetkőztetve nem az a cél, hogy most egyik vagy másik tétel a jobb a pincészet életében, hanem a vendégünkre szoktunk ilyenkor tekinteni, és neki, ha egy különleges élmény kötődik ahhoz a tételhez, vagy van most valamilyen aktualitása, varázsa, ilyen döntés is volt már a korábbi műsorunkban. Tehát mindenkinek a diszkréciójára bízzük, hogy mi az a tétel, amit elhoz ide a bormárkába. Ez ma is így történt.
Egy nagyon gyors kis felvezetőt a pincészetről, mert eddig ugye a vendéglátással és egyéb filozófikus hanvasbélei magasságokban jártunk. Kicsit vissza a földre, és beszéljünk egy kicsit ugye a pincészetről. Ugye a pincészet 75 hektáron gazdálkodik, ezt a 75 hektárt ugye 2010 óta nem hivatalosan, és ugye mivel 3 év az átállás, ezért 13-ba kaptuk meg a papírt is róla, hogy ugye bioművelésben műveljük, tehát teljesen bio a szőlőültetvényeinknek az egésze. Nagyon fontos ugye a fenntarthatóság a pincészet életében, és visszatérve az étteremre, szállodára, ugye nagyon sok helyen ez visszaköszön nálunk, így gyűjtjük az esővizet, azzal permetezünk, venyigével fűtjük a szállodát például, amit meccünk ugye a meccési anyaggal, meg azzal szoktunk mulcsolni, és egy csomó mindent. Nagyon fontos a biodiverzitás a szőlőben, hogy ne egy szimpla monokultúra alakuljon ki, hanem tényleg legyen valamiféle élet. Ezen is van még mit fejleszteni egyébként, van még hová. A lényeg, hogy egy ilyen szellemiségben készítjük a borainkat, és ugye a boraink is ugye úgy néznek ki, hogy annak idején, amikor a Biokontroll Hungáriával ugye ezt az egészet intéztük, és ugye átálltunk bioművelésre, akkor ezért gyorsan megkérdeztük tőlük, hogy itt van a lista, hogy milyen lépéseken megy át nálunk a bor, és hogy ezt hogy készül, és akkor ez egyébként lehetne biobor. Kiderült, hogy amit mi teszünk a borral a pincében, az teljesen megfelel a bio elvárásoknak, úgyhogy egy borra csak akkor lehet rájönni azt, hogy ez biobor vagy organikus bor, hogyha mind a szőlészeti, mind a borászati folyamat teljesen ezeknek megfelelő adekvát folyamaton megy keresztül, és nem használnak semmiféle vegyszert például a szőlőben, vagy esetleg olyan kezelőanyagot a borban. Illetve van még egy kitétel, az összkén szint, ez az egyetlen kihívás számunkra per pillanat a pincében, ahhoz, hogy minden borunk az legyen. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a bor az jó legyen, friss legyen, nem lehet kérdés, hogy a bor ne egy meglepetés legyen a palackban, ezért a biztonságra törekszünk, nagyon alacsony kénszinttel palackozunk, de nem annyira alacsonnyal, 1-2 mg per literről beszélünk egyébként, ezen vívódunk, hogy elérjük a biónak az egyébként igen alacsony szintjét. Miért is mondtam ezt? Amit hoztam, elgondolkodtunk azon, hogy hozzak olyan bort, ami esetleg már vannak olyan boraink, amit bióként tudunk a piacra hozni, és vannak olyan boraink, amik még nem, ahol még nem jutottunk el oda, hogy ezt meg tudjuk tenni, de ebbe az irányba tartunk. Olyat szerettem volna hozni olyan bort, amit, hogyha a hallgatók, nézők, beszélünk róla, ha már beszélünk róla, akkor, és érdekli őket, és szeretnék megpróbálni, akkor le tudják venni egy boltnak a polcáról, vagy meg lehessen rendelni valahonnan. És azon gondolkodtam, hogy hát a kopárt ezt már nagyon sokan ismerik. Vagy akár a Szóluszt is, ugye a nagy merlónkat is nagyon sokan ismerik már, és nagyon, nagyon szeretem a Frant. És a Frant nagyon régóta készítünk. A Szólóban 1992-es volt az első évjáratunk, amit Cabernet Franc szelekcióként jött ki, akkor még a Weningergere családfában, vagy címke családban. És ugye a Fran az, amivel ugye itt a 90-es évek végén a külföldi tisztek elkezdtek így néha eljönni villányba, és nagy, és ezt most jó értelemben mondom, megmondó emberek csodálkoztak rá, hogy fú, hát ez micsoda. És akkor mondtuk nekik, hogy hát ez Fran. Fran, az biztos nem. Ilyen, a Fran nem ilyen. Mi van még benne? Biztos beleraktunk valami más. Merlot. Nem, ez tiszta Fran. A Fran ezt tudja villányban. És ugye akkor jött ez az elhíresült mondat a Michael Broadbentnek, aki ugye Master of Fine, meg egy legendás bor szakíró, hogy a Cabernet Franc megtalálta a természetes otthonát villányban. És ez egy angol szakíró, aki ugye tényleg ugye a világ franjait úgy végigkóstolta, meg azért Bordeauxban is eléggé járatos, ahonnan ugye a fajta származik, mondja ezt, akkor azt gondolom, hogy ez több, mint üzenet. És amit addig is éreztek a villányi borászok, hogy azért ez a Franc, ez tud valamit itt, valami pluszt. Meg ahogy ugye ők is rengeteget utaztak, és a 90-es évektől kezdődően, és kóstoltak rengeteg helyen, azért ez úgy kiviláglott, hogy a Franc az tud valamit villányban, és valóban a villányi terroir, meg az egész vidéken a Franc az egy nagyon, nagyon erős hívószó. Ez, ha úgy tetszik, a borvidéknek az ikonikus, emblematikus bora, a villányi Franc, és azért villányi Franc, és nem Cabernet Franc, mert hogyha a villányi eredetvédelmi szabályoknak megfelel, és legalább prémium, vagy szuper prémium kategóriában jön ki, akkor villányi Francnak kell nevezni. Amennyiben klasszikus, tehát a legalacsonyabb minőségi osztályban jön ki, az is egyébként egy magas minőség, csak hozzátenném, hogy mellesleg.
Azt is van a bizottság kóstolja.
Persze,
is.
Így van a kóstoló bizottság kóstolja, akkor lehet Cabernet Franc, akkor nem lehet villányi Francnak hívni, akkor Cabernet Franc a neve.
És ennyit beszéltünk most már, akkor kóstoljuk is meg szerintem a tételt. Gábor már kóstolta is.
Igen, én már alig vártam, hogy beszéljünk róla. Bevallom, és vannak azok a borok, amiknek szerintem onnan ismerszik meg a nagysága. Ezt mondtam is a szünetben, hogy amikor kiúztam a dugót, és ugye megszagoltam itt a végén ezt a kis pici vörösboros foltot, tehát egyrészt gyönyörű a színe, az kapásból látszik, tehát ez az ilyen ideál vörösbor színe, de ami ilyeneket látni, kb. Erre festik le a Franciaország meg másének a hordókat. Ugye megszagoltam itt a végét, most már nem lehet érezni, de hogy már ott annyira intenzív és annyira szuper illata volt, hogy abból már lehetett tudni, hogy ez a bor, ez csak jó lehet. És szerintem ez viszonylag ritka, hogy már így a dugón ennyire lehet érezni. Nyilván ez az is kell, hogy egy nagyon jó minőségű dugó, meg nem visz bele semmi egyéb ilyen off illatot. Na de ahogy milyen a bor, tehát tényleg fantasztikus minőség szerintem. Én nagyon szeretem a villányi Franc, és említetted a több mint 100 éves tapasztalatot, de szerintem még ahhoz képest is, amióta a villányi Franc márka bevezetésre került, meg a szabályozás megtörtént, szerintem azóta is rengeteget fejlődtek a Francok, én úgy érzem, tehát viszonylag sokat kóstoltam az elmúlt években, és nagyon-nagyon szép példányok vannak. Na most ez szerintem számomra az egyik legjobb, amit mostanában kóstoltam, minden túlzás nélkül, és ami nekem nagyon-nagyon tetszik, hogy 2018 egy viszonylag meleg évjárat volt. Az ördögárok dűlő elég meleg.
Melegebb év.
És hogy először éreztem ezeket a túlérett jegyeket, de közben meg annyira megkóstolva, meg ahogy szellőzik, annyira ilyen szinte hűvös karakterű a bor, nagyon jó lendületes savakkal, nagyon jó gyümölcsösséggel, miközben ott van benne az érleltség is, hogy azon gondolkoztam, hogy na ez hogy? Tehát, hogy egy azért erősen napnak kitett dűlőből, meleg évjáratból, hozamkorlátozás minden, de hogy lendületes, nagyon jó savgerinc, gyümölcs, bomba szinte, miközben tökéletesen beérett, stb.
Közben elképesztő módon érlelhető egyébként, tehát már most adja magát, de most nem, pont egy két héttel ezelőtt nyitottunk egy 2000-es évjáratot, tehát egy 23 éves példányát ennek a bornak, és fantasztikus arcát mutatta a bor, nagyon-nagyon jól érlelhetők ezek a borok. Ugye mi pont a túlérett jegyeket nem szeretjük benne, az érleltséget azt szeretjük benne, hogy tisztázzam ezt az előbb az érleltségre gondoltál.
Igen,
pont...
csak az első illata, ott azért ott volt ez a nagyon jól beérett gyümölcs, abszolút. Az első illat, de aztán ez így szinte eltűnt, és egy ilyen ánizsos, mentolos, tehát hogy én egy északabbi borvidékre tippeltem volna, hogyha akkor szagolom és illatolom.
Ez a Francnak sajátja, ez a herbális illatvilág, és ez nagyon szép tud lenni, nagyon elegáns tud lenni benne. Ugye talán válasz a kérdésedre, hogy itt a kulcs az a szüretelés időpontja. Mert valóban nagyon hőösszeg, könnyen át tudna csúszni egy olyan világba, ahol kicsit túlérettek, ilyen töppet ízek vannak benne, hogy szokták ezt mondani a szakmázva, hogy kicsit ilyen lekváros ízek vannak benne, kicsit ilyen dzsemmes, ilyen asszalt gyümölcsös ízek vannak benne, amit mi személy szerint nem szeretünk a borainkban. Viszont ha az ember túl korán szedi, akkor ugye meg kicsit éretlen, akkor meg vannak ezek a zöldes jegyek. Itt nagyon-nagyon fontos az, hogy precízen és pontosan határozzuk meg a szüret időpontját. És ez adott esetben...
Ez egy-két nap.
Egy-két nap is lehet, igen. Tehát, hogy el tud menni A-ból B-be egy-két nap alatt, abban az egy-két napos rövid idő intervallumban kell leszedni. Úgyhogy ez egy ilyen műfaj valóban. Nyilván az ember mér, meg a tudományt is magával viszi a szőlőbe, hogy nézzük, hogy mennyire van beérve a sor eleje, sor vége, sor közepe. Ugye az ördögárok dűlő, ez egy meredek dűlő, ez kifejezetten egy nagyon meredek délnyugati kitettségű dűlő. Ahogy mondtad, ez egy meleg, begyűjti a meleg levegőt, és nagyobb a hőösszeg, ez egy kicsit teltebb, mint a csillagvölgy dűlős franunk, ami egy kicsit szikárabb a jó szó legjobb értelmében, egy kicsit struktúráltabb franokat szokott adni. Nagyon szép. Ha valaki meg tudja venni esetleg a csillagvölgy dűlős verziót is, mert ugye ezek mindig egymás után vannak a piacon, most ez van kint a boltok polcain, de a következő évjáratban megint majd a csillagvölgy dűlő jön először, és utána az ördögárok dűlő, érdemes megvenni mind a kettőt és egymás mellett kóstolni, mert nagyon jól kijönnek a dűlős sajátosságok. Ez, amit sokáig, sok éven keresztül villányban nem gondoltunk. Mindig azt gondoltuk, hogy ez Tokaj sajátja, hogy az ember elhajít egy követ 50 méterrel arrébb, teljesen más a mikroklíma, teljesen más a talaj, és ez csodálatos Tokajban egyébként, ezt mindig csodáltuk, többek közt. És aztán, amikor így, ahogy az ültetvények egyre idősebbek lettek, és ugye minden évben ezeket a csúcsborainkat hordóról hordóra végig kóstoljuk az összes hordót. Az összes új hordót, az összes másodtöltés, harmadtöltési hordót, mindent. Ez egy körülbelül 2 hónapos munka. És így csapatban a család, meg a borászaink. És akkor kóstolunk, és körülbelül 2015-ös évjáratnál volt az, hogy már évek óta láttuk, hogy a két dűlő egyre jobban szétválik. Hogy ahogy beértek az ültetvények, ha úgy tetszik, elkelő kort értek meg, és akkor döntöttük úgy, hogy kihozzuk, mert még ha valaki nem is borszakértő, hanem csak szimplán egy laikus borkedvelő, borfogyasztó, még ő is érzi a különbséget, hogy mit tud. Egyébként légvonalban kb. 800-1000 méterre lévő dűlő egy másik dűlőhöz képest. Úgyhogy mindezt úgy, hogy nagyjából a mészkő dominál az egész borvidéken, mészkő alapokra, egy kis dolomittal, és akkor a feltalaj az változik egy picit. Tehát olyan nagyon akkora variáltság nincs benne, mint Tokajban, de és mégis a kis lokációk, a kis mikroklímák, azok mind összeadódnak, és egy valami egészen mást adnak, ami nagyon izgalmas.
És ha már elhangzott az, hogy most jelenleg őt érdemes keresni, és lehet keresni a boltok polcain, akkor én azért is vettem közelebb magamhoz a palackot, hogy az engem rögzítő kamerának meg is tudjam jól mutatni. A címke az beéghet a retinákba, és ez az a tétel, amit akkor mindenképp vadásszanak és kóstolásra fel. Kristóf, nagyon szépen köszönjük neked, hogy megkóstolhattuk itt a bormárkában is ezt a csodát. Én csak így kereszteltem most a kóstolás során el.
Köszönjük szépen.
Köszönjük nagyon szépen még egyszer Csizmadia Kristófnak, a Gere Attila pincézet egyik vezetőjének, hogy elfogadta a meghívásunkat, és itt voltál velünk a bormárkába. Reméljük, hogy sikerült ebből a kis érdekességből neked is meglepetést okoznunk.
Ha, abszolút.
Legyen így, és mi pedig jövünk vissza pillanatokon belül a nem mindennapi mindennapival.
Nem mindennapi mindennapi, avagy keressük a kategória legjobbjait.
Rendszerint szeretünk vinni csavarokat ebben a játékba, és most is ez így lesz. Én abból indultam ki, és gyanítom, hogy nem vagyok ezzel egyedül, hogy ha villány, akkor vörös borok. És itt a csavar, hiszen maradunk a villányi borvidéken, de fehér borokon lesz a fókusz.
Mert hogy nyár van,
mert hogy pezsegjünk, és mutassuk meg a villányi borvidéknek ezen arcát is. Hogy ez az arc mi mindent takar, és mi mindent mutat meg, azt megpróbáltuk leképezni ebbe a mostani 5-ös tételsorunkban. Gábor, első tétel, első benyomások.
Egy picit nehéz így a szuper prémium fran után átállni az egyszerűbb fehérborokra, de hát, ahogy mondtam, profik vagyunk, tehát meg kell ugrani ezt az akadályt.
Most visszavetlünk a nyári köntösbe.
Igen, igen. A legelején volt egy pici bizonytalanság az illatban, nagyon pici ilyen füllettségszerűség, de aztán kiszellőzött, tehát már nem érzem. Ilyeneket írtam fel róla, hogy nem túl bonyolult, de nagyon jól elkészített, tehát így rendben van. Van benne egy kis széndioxid, gondolom maradvány, széndioxid, vagy lehet, hogy valamennyit rátöltöttem. Zseniális fröccsbor szerintem, és ezt most pozitívan értem. Nem hagy egy ilyen túl nagy emléket, meg nem egy komplikált bor, de patent, tehát jó, szerintem jól el van készítve, jó ivású.
Csatoljunk vissza a kettes számú versenyzőnkre is.
Most itt én leszek a szigorú, én különösen ennek a fényében magasabbra tenném az elsőt.
Na tessék!
Tehát, hogy nekem ez a bor nem igazán tetszik, nem...
Nem áll közel az ízlési lángothoz?
Hát nem, tehát ugye van ez a szerintem az egyik alapmérce, beszélünk itt pontokról, de ez a kívánom-e a második pohárral, vagy nem. Én ebből annyira nem hibás, vagy ilyesmi, bár nekem az illata nem volt teljesen tiszta szakmai szempontból, meg nem is volt annyira a behíze. A másiknak egy nagyon tiszta, tehát volt az a kis fülecség, de utána egy nagyon tiszta, technológiailag tiszta, szinte beízelgő illata volt, meg kerek volt, egyben volt, jó volt. Ebben én érzek egy ilyen kis diszonanciát is, picit ilyen húzós, kicsit kesernyés, vagy van egy ilyen kis kaparás benne. Szóval nem azt mondom, hogy egy nagyon rossz bor, de nem is egy kiemelkedő. Szóval én itt 80 pontot adtam csak.
Lehet, hogy most akkor meg fogjuk épp találni a mérlegnyelvét, hiszen szám szerint most jön a hármas, ami egyik vagy másik irányba leteheti a voksát.
Van benne egy pici fáradtság, egy enyhe, talán még oxidáltságnak is mondanám. Nem vészes, de nem, tehát hiányzik belőle a frissesség. Picit ilyen levegős a bor, tehát egy kicsit, hogy lehet, hogy alacsony a kénye, vagy ilyesmi, de szerintem egy pici, ugye ez az oxidáltság, ez néha ijesztőnek hangozhat a hallgatók számára, ez csak...
Ez a terminus technicus.
Igen, tehát ez annyit jelent, hogy talán picit többet érintkezett az oxigénnel, mint ami jót tett volna ahhoz, hogy megőrizze a frissességét, az aromáit. Én ezt a kicsi fáradtságot érzem, szerintem a színében is ez, talán ez jelenik meg. Ez sem hibás egyáltalán, tehát nem azon a szinten, vagy ez egy technológiai hiba lenne, csak picit olyan érzés, mint már túl lenne a csúcsán.
És akkor a negyedik tétel már a poharainkban.
Mert dörmögtem magam az orrom alá, mintha egy Sauvignon Blanc lenne. Van benne egy ilyen, vagy ez jutott eszembe először, van benne egy olyasmi vonal, lehet, hogy tartom íz alapján is, hogy ez egy Sauvignon Blanc, de estem már hasra ilyen tippelésekben.
Na de hát akkor most már két szempont találkozik, az illat meg az íz alapján is ebbe az irányba húzol.
Igen, és
is.
Nagyon jó savai vannak, azt mindenképp meg kell említeni, de ez egy kifejezetten egy ilyen ropogós savú bor. Ízben sokkal harsányabb, mint illatban.
Hogy kerek egészé váljon ez a folyamat, van még egy tételünk a poharainkban. Ő az ötös számot kapta valami miatt. Lássuk, hogy őt hol helyezzük el ebben a dimenzióban, amit lassan-lassan kialakítottunk magunknak.
Kicsit ilyen Zeller és Spárga jut eszembe. Picit vékony volt, meg ugye olyan hamar eltűnt, tehát hogy nekem ez nem volt egy ilyen nagy sztori ez a bor. De lehet, hogy egy, igen, mondjuk, bár az Eller krém levesre gondoltam, de hogy ott meg, tehát azért ott a krémesség miatt kell egy test. Én nem tenném éremre, megint csak nem egy rossz bor, tehát így nincs baja különösebben, csak én szeretek szórást vinni a... Tehát és most 5 bort kóstoltunk, és én szeretek beletenni
azért. És kialakult a kellő szórás is.
Igen, tehát nekem kifejezetten tetszett 2, és akkor volt 3, ami meg picit lejjebb volt. Tehát
na jó, akkor javaslom magunknak, hogy jöjjön el a szembesítés, ez a korábbi visszajelzések alapján is mindig egy kis plusz izgalmat tud nyújtani, nem csak itt nekünk, de a hallgatóknak, nézőinknek is. Az első tétel.
Igen, Villian pincészet boszorkány, ami a jól tudom küvé, ugye?
Így van.
2020, mindegyik 2022-es, tegyük
van,
egyszerűvé
tegyük
a dolgot.
Tegyük ezt is hozzá.
Tehát az első tétel volt a Villian boszorkány.
Bizony, ez egy házasítás. Hát az első kapcsán azért erősen föltettük az íre a pontot, legalábbis a benyomások, visszajelzések alapján ez egy elég szép véleményt, szóval értékelést kapott tőlünk. 12%-os az alkoholtartalma egyébként a tételünknek, még egy ilyen, mert az alkoholtartalom az egy ilyen vissza-vissza térő kérdés, vagy elem volt a beszélgetésünk során. Megyünk tovább a kettes számú tétellel.
Tokpince, olasz rizlingje, villányi olasz rizlingje természetesen.
Következik a hármas.
Tiffán villányi csenge, ami szintén egy házasítás.
És ez a rajnai olasz rizling házasítás. Meglepetés az érdekes, Gábor?
Igen, mert hogy azért így a rajnai miatt valahogy több savat vártam volna, vagy mi erre mondtuk, hogy picit fáradt.
Igen.
Picit.
Következik a hármas.
Tiffán Villányi Csenge, ami szintén egy házasítás.
És ez a Rajnai Orosz Riesling házasítás. Meglepetés az érdekes, Gábor?
Igen, igen, mert hogy azért így a Rajnai miatt valahogy több savat vártam volna, vagy mi erre mondtuk, egy picit fáradt.
Igen.
Picit.
Jön a négyes tételünk, egy olasz Riesling, a Csányi pincészettől.
Hát az olasz meg nem mondtam volna róla, de...
Ötös tételünk maradt, mi már azért nagyjából tudjuk, de még a hallgatók, nézők kevésbé.
Ez pedig Gere Tamásék. Nem összekeverendő Gere Attiláékkal.
Így Gere van, Tamás pincészettől. Egy újabb olasz Riesling.
Még egy olasz Riesling.
És akkor így lett teljes az ötös fogatunk.
Nekem árérték arányban a győztes egyértelműen a Csányi pincészetnek az olasz Rieslingje volt, ugyanis ez ugye 1200 kötőjel 1400 forintos ársában mozog. A két legmagasabb pontszám közül az egyik legmagasabbat kapta, nagyon szép, rendben volt, rendületes, jó savak, stb. Tehát azért ez egy tuti vétel. A másik, ami hasonló, de egy kicsit magasabb, ugye már 1500 forint feletti ársáv, a William pincészet boszorkány küvéje.
Ez volt az első.
Az első, amit szintén nagyon szerettünk, szinte 88 pont közelébe, 7-8 közelébe tettük. Ez is egy nagyon jó vétel. Van itt számomra a kicsit ilyen fekete ló, a furcsa, most már spárga, egyébként visszakóstoltam, és most már nagyon ilyen spárgás íz- és illatvilágot hozó Gere Tamás olasz Riesling, ami egyébként tényleg izgalmas, meg érdekes. Ahogy itt szellőzött, sokat változott, még a pontját is följebb tettem. Ugyanez az árkategória 1500-1700. Aki a különleges olasz Rieslinget, vagy az érdekes olasz Rieslinget keresi, ami nem feltétlenül fajta jelleges, de valami izgalmat nyújt, annak ajánlott. Tehát kettőt kiemelnék, a Williant és a Csányi pincészetet, a Gere Tamás, ami érdekesség és jó árértékarány, és ennyi. De mind az öt egy érdekes arcát mutatta az olasz Rieslingnek.
Hírszüret, avagy aktualitások a borvilágából.
Először néhány érdekesség a villányi fehérekről. Ahogy adásunkban is utaltunk rá, Villány elsősorban nem a fehér borairól ismert. A fehér szőlőfajtákat a borvidék siklósi körzetében telepítik. Érdekesség, hogy nem csak késői szüretelésű, hanem friss száraz borokkal is találkozhatunk. Az úgynevezett Riesling vonal emelhető ki, mivel ez a domináns a villányi vidéken. Előttünk egy újabb hétvége, így most is körbenézünk a boros programok között. Zenés bortúra, előadások, koncertek, borverseny. Mindez várja még a hétvégéig az érdeklődőket a 29. Bükkaljai Borfesztivál és Nemzetközi Borversenyen Bogácson. Holnap például tematikus Chardonnay borkóstoló is lesz, ahol négy tétellel és két borásszal lehet ismerkedni, barátkozni, de lesz borlopó verseny is. Este pedig a zenei élményeket a Well Hello és DJ Sterbinski biztosítja. Ha nyár, akkor megkerülhetetlen a rozé. Holnap rendezik a 7. Ostorosi Rozé Fesztivált. A rendezvényen 5 pincészet tételeit lehet kóstolni, mindehhez gazdag ételkínálat társul. De a zene is főszerepet játszik majd, az Emerton díjas Republik együttes koncertje színesíti az idei fesztivált. Kedves hallgatóink, eddig tartott a mai bormárka, de az iránytű jövő héten is előkerül. A mai műsorunk vendége volt Csizmadia Kristóf, a Villányi Borvidékről a Gere Attila pincészet egyik vezetője. A szakmai segítséget Antal Gábornak köszönöm. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Gál Márk. Kellemes hétvégét, és ne feledjék, kóstolásra fel!
Ez volt a Bormárka. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.